Szép napot mindenkinek, nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és igyekszek rövid lenni, tehát nem szeretném az időtöket rabolni. Reggel felhívtam a feleségemet, azt mondta, hogy nálunk 24 fok van, és ezzel az indítatással azt mondja, hogy a felvidéki magyar kézműves társadalom forró üdvözletét hozom Erdélybe, szó szerint és átvitt értelembe is. Úgyhogy azt a feladatot kaptam, felkérést kaptam, hogy mutassam be a kézművességet, illetve a kézműves szövetség működését. Egy kicsi múlt, egy kicsi jelen meg jövő, én ezt mellőzném egy kicsikét, inkább úgy állnék hozzá, hogy vázolnám azt a helyzetet, amiben létrejött maga a szövetség, mi volt az, ami indokolta tette azt, hogy létrejöjjünk. Az előzmény az az volt, hogy a hagyományok háza Szlovákia kihelyezett tagozat Füleken 2017 őszén mutatkozott be Felvidéken, és ekkor született az ötlet, hogy ezt a kézművesség területére is ki kellene bővíteni ezt a tevékenységet. Azonban kérdések merültek fel, hogy a kézművességgel kapcsolatban egyáltalán, mert tudnunk kell azt, hogy Szlovákia területén, Felvidék területén a magyarság nem kompakt egységben él. Nagyon kevés helyen van úgy, hogy több magyarság található, és finoman fogok fogalmazni, nem szeretnék senkit megsérteni, de a szláv amőba nyúlványai azok minden területet érintenek. Tehát úgy a nyelvi asszimiláció, így a kézművesség területén is összemosódások vannak. Az ulyuv egy nagyszerű munkát végez, de nincs magyar identitású részlege. És nagyon fontos az, hogy a mi kézműveseink, akik magyar örökséget őriznek és azt szeretnék vinni, legyen egy ilyen identitás érzésük, hogy igenis ők magyar kézművesek. Ehhez kellett egy szervezet, hogy valahova tartozzunk ott a Felvidéken, és meg kellett fogalmazni egy csomó mindent. Fölmerültek a kérdések, rögtön jöttek, hogy kell-e egyáltalán a szövetség, eddig is megvoltunk valahogy. Mit akartok, nincs még elég szervezet? Kitaláltak ezt ki, mi haszna származik belőle? Biztos azért csináljátok, mert jó fogtok járni, természetesen. Mennyire lesz nekem egyszerűbb vagy nehezebb ezután? És itt tovább. Tehát jöttek ezek a kérdések, megpróbáltuk megválaszolni, de a viccet félretéve, mielőtt válaszokat kapnánk ezekre a kérdésekre, tehát következzen egy kis rövid helyzetjelentés, ha úgy tetszik, egy diagnózis a kézművesség helyzetéről ma Felvidéken. A kézműveseket megpróbáltuk, na most ez az asszimiláció, ahogy ugye kiterjed erre a közösségre is, valahogy megpróbáltuk beazonosítani először is ezeket a kézműveseket, hogy akkor most mit tartunk mi magyar kézművesnek? Az, aki magyarul beszél, vagy elég az, hogy magyarul beszél, vagy a magyar hagyományokat követi, vagy hogy legyen. Meghirdettünk egy kiállítást, és rögtön ez volt az első kérdés ezzel kapcsolatban, és ellenvetés, hogy akkor most a szlovákok nem pajaszhatnak? De pajaszhatnak. Úgy fogalmaztuk meg, hogy nyugodtan pajaszhatnak, amennyiben magyar hagyományokat fognak művelni. Tehát a magyar kézművesség hagyományait követik. Volt is jelentkezünk, nagyszerű kolléganőnk azóta, Rozsnyóról egy csipkés, Anna Urbanovának hívják, aki gömöri vercsipkével foglalkozik, egy kukkot nem tud magyarul, de megértette a küldetést, és tagja a szövetségünknek, mindezek ellenére. Tehát ez egy pozitív példa, sajnos nem ragadós. A táncház mozgalom fejlődését azt nyomon tudjuk követni a Felvidéken is, látványos tömegeket mozgat, korosztályokat érint. A kézművességgel kicsit más a helyzet, amolyan mostoha gyerekek vagyunk, talán kísérő jelenség, díszlet, elmarad, kipipalt szerepe van a rendezvényeken, mindegy, mivel jöttök, csak legyen, amolyan futottak még kategória. A presztízsünk nem akkora, mint más előadóké, lásd a rendezvények plakátjain, hol vagyunk feltüntetve, és lesz kézművesség is, ugye? Tehát nincs nevesítve. Hát a gáz is olyan, meg a nyersanyag, az nyersanyag pedig, azt meg kell vásárolni, ezt mindenki jól tudja. Persze erről egy kicsit mi is tehetünk, úgyhogy nem siránkozni, hanem föl kell venni a kesztyűt. Ebben az áttekintésben először lássuk ki, mindenki számít kézművesnek, szűkebb értelemben népi kézművesnek. Több kritérium is lehetséges, én kettő besorolást alkalmazok, az egyik az A, legyen az első, a besorolás viszony alapján, kinek milyen viszonya fűződik az által a gyakorolt tevékenységhez, rögtön kifejtem, hogy mit jelent ez, illetve a cél alapján, hogy milyen célt szeretné elérni vele. A viszony alapján itt látjuk egy hagyományőrző kézművest, egy talán egyedülálló felvidéken, egy kolombkészítő szilícéről, Bastyúr Jaroról van szó, ismerjük is sokan őt. Tehát vannak egyéni alkotók, hagyományos közösségekben élők, akik beleszülettek saját részre és szűkebb környezetük számára alkotnak. Ők hagyományos kézművesek, mind az említett úriember is. Sokukkal találkozunk még piacokon, mesterek ünnepén Pozsonyban például, és van közösségi kontroll, tehát ha nem jót csinál, akkor nem fogják tőle megvenni. Ez az egyik csoport, vagy egyik irányzat. A másik, a generációs adatközlők. Vannak még emlékeik a hagyományos közösségről, nagymama, család, elődök, gyerekkor, megélhetésből, vagy csak pusztán kedvtelésből újra tanulnak mesterségeket. Nem is mindig a sajátukat, hanem akar elülesett mesterséget is. Nincs azonban közösségi kontroll, csak a hangulatok emléke reguláz, és ha az alkotó köztiszteletben álló személy, van erre néhány példa, a visszajelzés mindig pozitív lesz, így torzulnak az alkotások is. Lásd népi szobrászat. Annyi Szent István szobrot faragtak mostanában felvidéken motorfűrésszel, hogy csodájára jár mindenki, mert az illető, aki ezt csinálta, nem mondom a nevét, nem szeretnék személyeskedni, valaha nagy névnek számított, nyugdíjba vonult, és most farag keményen. Tehát jó ez, kell, de ne ez legyen a cél. Valahol meg kell mondani azt, hogy ez most nem jó. És a harmadik csoportba tartoznak, ide sorom azokat, akik kedvtelésből kezdenek hozzá. Korábban művelői voltak a már említett látványos táncházmozgalmi területnek, táncoltak, zenéltek, kiöregedtek, megszűnt a csoport, sok minden történik velünk, de ebből egy természetes életvitel átalakulás miatt kimaradunk, ezért hasonló megvalósulási területet kerestek. Így nyúltak a kézművességhez. Erős az önkontroll, tehát ez a pozitívuma, a folklór sokrétűségének ismerete miatt sok esetben átmentő szerepet vállalnak inkább, mint egyéni alkotást, tehát gyereki foglalkozásokat vezetnek. Tehát a néptánc, népzenét fölváltja a kézművesség. Fája térdünk, fája lábunk, leülünk, és akkor ezt fogjuk csinálni. Lehet, hogy ez egy természetes folyamat, mert így volt az öregek idejében is. A másik nagy csoport a cél alapján, tehát bemutatásom második szempontja a cél alapján történő csoportosítás. Ki milyen célt követve alkot, milyenek a rövid, illetve hosszabb távú célok. Ide tartozhatnak azok, akik megélhetési célból végzik a kézművességet, vannak ilyenek is. A másik pedig az, hogy közösségeket hozzanak létre, nyelvi közösségeket. Nagyon-nagyon fontos az előbb említett asszimiláció miatt, hogy nem csak az a fontos, hogy természetes anyagokkal találkozzunk, meg ökológia, meg minden, hanem az, hogyha a gyerek kimegy a városba, akkor ebben a már nem homogén közegben legyen mindig egy sziget, ahol csak magyarul fog beszélni. És ez erősíti az identitását. Nem fog felmerülni az a kérdés, hogy ugyan minek beszéljek, ma úgyse beszél senki. Azért fogok magyarul beszélni, mert ott is úgy beszélnek. Ez lesz az összekötő kapocs. És tessék elképzelni azt, hogy amikor rendezvényeink vannak, akkor következetesen magyar nyelven tartjuk a rendezvényeinket, még hogyha vegyes lakosságú területén vagyunk is, jönnek a szlovák kisgyerekek, és kezdenek magyarul beszélni. És igenis, tanulják meg, mert az nekik pozitívum lesz. Ez nem kirekesztés, hogy én nem szólok hozzá magyarul, hanem én elindítom őt egy másik irányba, hogy nyisson. Mert neki is fontos az, hogy az a kultúra, ami mellett ő ott van, az övé is legyen valamilyen szinten. Ez is egy ilyen cél. Na és akkor nézzük ezeket a közösségeket. Egyelőre 6 ilyen közösség van, akit szeretnék bemutatni. És gyakorlatilag a szövetségünknek ez a 6 szervezet képezi az alapját. Ez a Füleki Motolla, a Varhosszúréti Gömöri Kézművesek Társulása, a Zoborai Örökség Őrzői, a Szalkai Tajház és a köré csoportosuló kézművesek, az Ipolypásztói Kézművesek, illetve a Tulipán Kézműves Csoport az Ilosvai Néptánc Együttes mellett, Kupec Miska égisze alatt. A Motolláról én is tagja vagyok, erről többet is tudnék beszélni, de nem fogok nagyon sokat, szeretném betartani a korrektséget. Fülek környéki pedagógusok hoztak létre több mint 20 évvel ezelőtt, és tevékenységi terület 3 csoportba osztható: saját alkotó munka, kiállítások, gyerekfoglalkozások és felnőtt oktatás. Itt látható a csoport, de vannak ott vendégeink is, hogyha fölismertünk egyet-kettőt, akik nem oda tartoznak valamilyen szinten. Fotókat látunk, gyerekfoglalkozásokat, és egy pozitív példát arra, ahol szépen feltüntetik a plakáton, hogy a kézművesek kik lesznek. Ez is ritkaság. általában még ez a futottak még kategória szokott szerepelni. Itt felnőtt oktatást látunk, a Motollának volt egy 6 modulból álló akkreditált képzése pedagógusok számára, népi mesterségek a pedagógus munkájában, ez volt a címe, a Szlovák Köztársaság Minisztériuma, Oktatási Minisztériuma akkreditálta, ez körülbelül 10 évvel ezelőtt futott, 5 éven keresztül, nagyon sok résztvevője volt, de új akkreditációs rendszert vezettek be, és akkor megszűnt az akkreditáció, és azóta sajnos nem csináljuk. Viszont vannak vendég oktatóink, itt is látható a székesfehérvári kollégák, nemrégiben tartottak a Motolla számára egy nagyszerű képzést. A Motolla fiók szervezete a frissen alakult a Barkó Kézműves Egyesület indítatására a felvidéki népi hímzőkör. Célja a Losonfülek Rimaszombat vonalon a paraszti hímzés kultúra felgyűjtése, hímzése és újra tanítása. Tehát ebbe az irányba is próbálunk bővíteni. A második szervezet a Várhosszúréti Gömöri Kézművesek Társulása, talán sokan ismerjük őket, kézműves vásárokat rendeznek Várhosszúréten, gasztrofesztiválokat, Interreg pályázati együttműködésben vesznek részt, kézművesség oktatása felnőtteknek rövid tanfolyamok formájában, kézműves gyerektáborok vírus előtti időkben, most már nem csinálják, saját kézműves házzal rendelkeznek, ami nagyon nagy előny, mert egy nagyszerű komplexum, ami lehetővé teszi mindennek a létrejöttét. És nagyon sok baráti szervezetük van, akik segítik őket. Néhány fotó a képzésekről, és ennek a társulásnak a tagja Szlízs Róbert is, aki az évmestere volt 2 évvel ezelőtt, azt hiszem harangöntő mester. Ő egy fiatal tehetség. A harmadik az Oborai Örökség őrzői, főleg hímzéssel, viselet rekonstrukcióval foglalkoznak, céljuk az oborai magyar falvak textilkultúrájának felelevenítése, felvidéken az első népi iparművész címmel rendelkező csoportosulás. Szintén nagyszerű munkát végeznek, és nagyon jó kollégák. Néhány fotó a munkáikból. És náluk különösen érvényes ez az asszimiláció, hiszen Nyitra környékén ők egy szigetet képeznek. Aki tudja, hogy Zoboraja merre van, Nyitrától északra helyezkedik el néhány falu, és a környéken már nincsenek magyar falvak, ők az egyedüliek. A Szalkai Tájház, a Tájháznak indult, majd interaktív múzeumpedagógiai programmal töltötték fel a szervezők. Ezek később nyári kézműves gyerektáborok lettek. A táborokban a faluban még alkotó kézműves adatközlők vezetik a foglalkozásokat. Ez a tájház épülete, kicsit ki van pingálva, nagyon szépen ki van alakítva, ilyen organikus szerkezete van, és jó munkát végeznek. És az ipolypasztói kézművesek, műkedvelő kézművesek csoportosulása falunapokon rendezvényeken mutatkoznak be, nem csak népi kézműves tevékenységen fejtenek ki. Ez lehet, hogy jó, de szerintem nem. Néhány csoda a termékek közül, nagyon szép dolgokat is csinálnak, de van olyan, ami nem oda tartozik. És azért tettem be ezt a negatív példát, mert főleg ezek a példák indokolták azt, hogy szükség lesz egy olyan ernyőszervezetre, aki koordinálja ezt a munkát továbbá. Legyen, aki érzékenyen ugyan, de megmondja azt, hogy stopp. Tehát nem ez a helyes út. Nagyon nehéz a feladat, mert a kézműves társadalom rettentően érzékeny hisztis. Tehát elmondani azt, hogy valami nem jó, visszautasítani, ez a legnagyobb bűn, ami történhet egy ember részéről, évekre le tudja állítani az alkotó munkát. És a szervezetben pont ezen gondolkodunk, hogy próbáljuk ezt pedagógiai szempontból, didaktikai szempontból is megközelíteni, hogy úgy közölni az emberrel azt, hogy nem jót csinál, hogy azt annak örüljön. Valamilyen szinten. De komolyan, tehát az, hogy az építő jellegű legyen, és ne bántsunk senkit, mert ahhoz ma mi kevesen vagyunk, hogy egymást marjuk. Ez az idő most már elment. És végére hagytam a Nagy Idai Ilosvai Ház kézműves műhelyeit. ők főleg fesztiválokon gyerekfoglalkozásokat vezetnek, a kisilosvai gyermek néptánc együttes próbai alatt pedig úgynevezett felnőtt megőrzést vállalnak, tehát amikor az apukák elviszik a gyereket próbára, akkor ott 3-4 órát ott kéne ücsörögniük, akkor nyitott a műhely és mehetnek befaragni. Úgyhogy most már az apukák szorgalmazzák a gyerekeknél, hogy próba, gyerünk, indulás, most már menni kell. Táncpróba, igen. Amíg tart a táncpróba, addig paralel a szomszédban ott vannak a mindenféle röngdarabok, aztán ütik, vágják, vésik, fűrészelik, minden történik. Úgyhogy ilyen felnőtt megőrző. Néhány fotó róluk. És rövid válaszok a felmerülő kérdésekre, amik az elején elhangzottak, hogy a Felvidéki Magyar Kézműves Szövetség megalakulásának szükségszerűsége, tehát mennyire volt indokolt. Létrehoztunk egy platformot, ahol ezek a csoportok megismerhették egymás munkáját, egyáltalán tudnak egymásról. Első feladatunk volt megszervezni egy közös bemutatkozó országos lefedettségű vándorkiállítást. Elévülhetetlen érdemei vannak ebben a Hagyományok Háza Szlovákia munkatársainak, akik mindezt anyagilag támogatták. 2018-ban indultunk, Magyar Kézművesség a Felvidéken egyes utólag kapta ezt a Római Egyet című vándorkiállítással, ahol 11 helyszínen mutatkoztak be a kézműveseink. Ez egy évig folyó, egy év folyamán ment ez a kiállítás, majdnem minden hónapban vándorolt. Nagyon nagy előnye volt az, hogy nem terveztük meg előre, jelentkeztek a helyszínek, hogy kik szeretnék kiállítani, és felvállaltak a költségeket. Tehát nekünk ez gyakorlatilag, ez a vándoroltatás nem került pénzünkbe. Majd ezen felbuzdulva kibővítettük a felhívást, és meghirdettük a Magyar Kézművesség a Felvidéken 2-es számú verzióját, ahol újra ugyanazokkal a feltételekkel lehetett pályázni. Itt bejött a vírus helyzet, úgyhogy 4 helyszínt sikerült azonban megvalósítani, és ennek is természetesen nagyon örültünk. 2018 tavaszán ugye, ahogy megalakultunk, kiemelt célkitűzései a hagyományos népi mesterségek felelevenítése, különös tekintettel a népművészet tisztaságának megőrzésére. Amiről beszéltem, tehát az volt az első feladatunk, hogy mindamellett, hogy megismerjük egymást, bemutatkozzunk, létrehozzunk egy magyar kézműves társadalmat, mindamellett őrizzük is meg a tisztaságot az egésznek. Olyan országos szinten működő alkotó műhelyeket szeretnénk létrehozni, ahol teret kap a hagyományos népi mesterségek oktatása. Mert ez a második legfontosabb feladat, ez egy misszió, hogy ne csak az internetről fűzzük le az ukrán gyöngyöt, mert az ma nagyon megy mindenkinek, hanem hívjuk meg a mestereket, és térjünk vissza ahhoz a régi elvhez, ahogyan a mesterség öröklődött. Egy személy a másiknak adta, tehát szívtől szívig ment, mert odaültem nagyanyámhoz, és ő megtanította, hogy kellett felvarni a gombot. Ez egy folyamat. Ezt be kell tartanunk. Tehát nem plenárisan 15-20 embernek tartunk egyszer, olyan is kell, de nem ezeknek tartunk képzést, hanem mindig egy ember az egy másik embernek. Ezeket a műhelyeket szeretnénk mi valamilyen úton, módon majd létrehozni. És nem utolsó sorban a kézműves társadalom érdekvédelme. Tehát az, hogy a szükségleteinket elő tudjuk állítani anyagilag, ahhoz nagyon fontos, hogy legyen egy ilyen ernyőszervezet. 2021-ben online kiállítást hirdettünk meg. Na itt erről most egy kicsit bővebben fogok beszélni, mert ide szerettem volna kihegyezni az egészet. Meghirdetett az akkori vezetés. Én most tavasztó vagyok az elnöke a szervezetnek, de az akkori vezérkar meghirdetett egy online kiállítást, és a többségi demokrácia elvén úgy lett megszavazva, hogy 2 kategória lesz, hagyományos kézművesség, illetve újra gondolt kézművesség. Csak nem voltak megfogalmazva kritériumok, hogy mit értünk az újragondolás alatt. És mivel a többség úgy szavazta meg, hogy maradjon ez a kiírás, akkor érkeztek gyönyörűségesebb pályamunkák, mind a 2 kategóriába. A második kategóriába egy kicsit izgalmas lett a dolog. Ugyanis nem gondoltuk végig, hogy fogjuk ezt megmondani, amit az elején mondtam, hogy fogjuk ezt elmagyarázni azoknak az embereknek, akik ezt tényleg szívvel, lélekkel csináltak, de hogy köszi, ez nem kell. Néhány példát hozok is rá, mert azért nem mérgezik senkit, de van festett bútor is. Mindjárt. Az első az egy festett láda lesz éba. Tehát jött ilyesmi is. Tehát ez nem ide tartozik. Ezt minden jó érzésű ember tudja. Vagy nem. Mert az elnökség ezt nem tudta, és föltette a honlapunkra, föltette a Facebook profilunkba, és ott van, mint pálya mi, ami beérkezett, és büszkék vagyunk rá. És akkor összehívtunk egy taggyűlést, ahol megtárgyaltuk az egészet. A vezetőség akkor azt mondta, hogy jó, igazatok van, nem értünk hozzá, lemondunk. Lemondott a vezetőség, következett egy tisztúító gyűlés, ahol tisztáztuk azt, hogy mi lenne a vezetőség feladata. Gyorsan elteszem, mert ez ocsma. Mi lenne a... Ne ez maradjon meg, kérem szépen, de ez csak egy negatív példa, hogy ide el lehet jutni. Úgy is el lehet jutni, hogy azt mondjuk, hogy jót akarunk csinálni. Tehát a pokolba vezető út jó szándékkal van kikövezve. Tehát beleadták azt, hogy ez így nem megy, és át kell adni a helyet. Ugyanis amikor létrehoztuk a szövetséget, az volt az elvárásunk is a vezetőség felé, hogy vegye le a terhet a vállalról a kézművesnek, csinálja meg a pályázatokat, dolgozatok helyettünk, mi alkotni szeretnénk. Ez úgy olyan jó volt, és akkor elvállalta. Az egyik elnökségi tagunk az ilyen megzenésített verseket adott elő, tehát ez volt a profilja, a másik újságíró volt, tehát örültünk neki, hogy ők ehhez majd érteni fognak, és milyen jó lesz, hogy ez menni fog. És nem ment. Tehát beláttuk azt, hogy mindenképp kézműveseknek kell lenni, és ez mementó a jövőbe azoknak, akik szeretnének ilyen szövetségeket létrehozni, vagy ilyen szervezeteket, hogy erre figyeljünk oda, hogy a szakmaiságnak ott kell lenni a vezetésben. És talán ezzel zárnám akkor az egészet, és köszönöm a figyelmet. Még annyit szerettem volna elmondani, hogy született közben két kis brosúra ezekről a kiállításokról, hogy ne csak a kiállításon maradjon nyoma, hanem hogy kerüljön el az alkotókhoz, illetve a környezetükbe is iránymutatónak, hogy tehát a didaktikának az első lépése, hogy pozitív irány, ezt kell követni, és akkor az nem került bele, már a nyomtatott verzióban nincs benne.
Nem lehet egy olyan vegyes vezetést,
nem vagyunk. Nem vagyunk annyian. Sajnos. Nagyon sok az átfedés. Igen, értem, persze.
Igen, nagyon jó menedzser típusú ember találtok, akkor az még lehet az anyagi részét is meg tudja találni.
Mindenképpen.
De a szakmai kontroll nálatok lesz,
igen.
Ő csak ügyintéz.
Igen, igen. Ez a járható út egyébként, igen.
Nektek ez nagyon megterhelő.
Igen. Igen, ráadásul azt szeretném elmondani, hogy mi ezt térítésmentesen, önkéntesen végezzük. Tehát nekünk ez nem szakmánk, én pedagógus vagyok, gimnáziumban tanítok, és az összes többi, szinte mindenki pedagógus.
Ez a menedzser, akkor megkeresi magának a pénzét, 100%-ba állapodjatok meg, ha ennyi 20% az övé, és ő akkor érdekeltél ezt tényleg, hogy
igen.
csinálja, mert
akkor... Valószínűleg ez a járható volt, igen. Igen, aztán majd kialakul mindig. Jó, köszönöm szépen.
Jó példa van előttünk, úgyhogy csak meg kell csinálni.
Igen.